Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Másodfokú hőségriasztást adott ki holnaptól jövő hét péntekig az ország egész területére az országos tisztifőorvos. A hétvégén és a jövő hét elején a napi átlaghőmérséklet az ország legnagyobb részén ismét 25-27 fok lesz, a maximumok 33 és 38 fok közé lesznek várhatóak. Magyar éremeső volt tegnap a párizsi olimpián. Rasovszky Kristóf arany, Betlehem Dávid pedig bronzérmet nyert a nyílt vízi úszók versenyében. Ezüstérmes lett női kajak 500 méteren a Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra duó. A Pup Noémi Folyt Sára kettős bronzérmet szerzett. Ezüstérmes lett a Nádas Bence Tótka Sándor kajakozó páros is 500 méteren. A tekvondós Márton Viviana bejutott a késő esti döntőbe és nyert. A szombati fináléba jutott az öttusázó Bőm Csaba és Szép Balázs is. A magyar férfi vízilabda válogatott 9-8-ra kikapott az olimpiai elődöntőben a horvátoktól. A magyar csapat tehát a bronzéremért, az amerikai válogatottal játszik majd holnap. 5 arany, 5 ezüst és 5 bronzérmünk van. Rendben érkezik az orosz gáz Ukrajnán keresztül, mégis csúcson 40 eurónál van az ár a holland tőzsdén. Az oroszországi Szudzsánál van az egyetlen pont, amelyen keresztül még orosz gáz jut Ukrajnán át az Unióba, de a térségben heves harcok dúlnak. A Portfólió gazdasági portál azt írta, ha a szállítások leállnának, az elsősorban Szlovákiának, Ausztriának és Magyarországnak lenne kedvezőtlen. Oroszország közölte, erősítést küld a Kurszki területre. Megjelent a magyar közlönyben a rendelet az iskolákból kitiltott tárgyakról és az okos eszközök használatának korlátozásáról. Nem lehet majd bevinni a suliba például a 8 cm-nél hosszabb pengéjű kést, cigarettát, alkoholt, az okostelefonokat, internet elérésre alkalmas okos eszközöket be szabad vinni majd, de a tanítás idejére le kell adni. Megszüntette a kormány az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületét. Korábban a rendszerben bárki megnézhette a beadott építési engedélyeket és az ezekről szóló döntéseket, még a tervek egy része is hozzáférhető volt. A jövő hét elejétől már rendelhetnek a patikák a hétvégén érkező szamárköhögés elleni újabb vakcina szállítmányból, közölt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi főosztály vezetője az Inforádióban. Bár a betegség járványszerűen terjed, egyelőre nehezen elérhető a vakcina. A várandós nőknek azt javasolják, hogy ismét oltassák be magukat, mert az védi az újszülöttet is. Kiírták a pályázatot a pesti fonódó villamoshálózat második ütemének tervezésére, írta a Magyar Építők. Eszerint 2027 végéig a Deák tér és a Lehel tér között 2,2 kilométernyi villamospálya épül, és elbontják a nyugati téri felüljárót is. Újabb 10 éves gyanúsítottat vettek őrizetbe Bécsben a Taylor Swift koncert elleni merénylettervel kapcsolatban. A 18 éves iraki, a fő gyanúsított ismerőse, a 19 éves észak-macedóniai származású osztrák állampolgár már beismerő vallomást tett. Azt mondta, a csütörtöki vagy a pénteki koncert után a stadionon kívül pokolgépekkel és szúróvágó fegyverekkel felszerelkezve készült vérfürdőt rendezni. Hajtóvadászat indult Spanyolországban a 7 év után visszatért Carl Puigdemont egykori katalán elnök ellen, a politikussal szemben nemzetközi elfogató parancs van érvényben. Barcelonában és a város határán útzárakat állítottak fel a hatóságok. Kína a kereskedelmi világszervezet elé viszi a Kínából származó elektromos autókra kivetett ideglenes uniós vámok ügyét. Álláspontjuk szerint az Európai Unió ideglenes határozatának sem ténybeli, sem jogi alapja nincs, sérti a WTO szabályait, halássa a globális együttműködést. Földrengés veszélye miatt lemond a közép-ázsiai útját a japán kormányfő. Kishida Fumio azután döntött így, hogy a friss szeizmológiai előrejelzések szerint a közeljövőben a korábbiaknál is pusztító erejű földrengés rázhatja meg az ország csendes óceáni partvidékét. Venezuelában az ex-közösségi platform használatának 10 napos blokkolását rendelt el az államfő. Nicolás Maduro az elnökválasztás után kezdődött erőszakos tüntetésekre reagálva azt közölte, a platform gyűlöletet, fasizmust, polgárháborút, halált és konfrontációt szít a venezuelaiak között, megsértve az ország összes törvényét. Az elnökválasztás eredményét az ellenzék szerint manipulálták. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 30-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsártessék a Jézus Krisztus! Augusztus 10-én szombaton szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő Debnár Ádám és a technikai munkatárs Karkus István nevében is. Napindító pozitív gondolatunk egy közmondás lesz, miszerint jót cselekedni annyit jelent, mint Istent követni. Valóban, legyen ez a mai napunk pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Szeretettel köszöntjük a lőrinceket, hiszen ma ők ünneplik névnapjukat. A név latin eredetű, a Laurentius névből származik, jelentése Laurentum városából való. Más magyarázat szerint a Laurus babér szóból származik, így a jelentése babér koszorúval díszített. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Lőrinc nevű hallgatónkat, gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Ma van a damaszkuszi boldog vértanúk napja. Műsorunk folytatásában javaslom, most tekintsük át együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen déli 12 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan Szombat reggeli beszélgetés című műsorunk következik, amelyben Alsó Zsolca szódását ismerhetik meg. A közelmúltban a Vai Miklós Egyesület szervezésében a zsolcai szódás Kis László életét mutatta be Farkas Ferenc nyugalmazott iskolaigazgató, helytörténet kutató. Előadásának szerkesztett változatát sugározzuk. Következzen most a műsorom rövid ajánlója.
Aztán kért még egy pohár szódát. Azt is kortyolgatta, és rákérdezett, hogy mondja, fiatal ember, nem szeretne maga szódavizet gyártani? Úgy, hogy elő is állítja, és forgalmazza is. Kis Lászlóval megfordult a világ, mert eszébe jutott az, hogy a nyomorúságból az igazán kivezető út ez lehet. De az is eszébe jutott, hogy a megtakarított pénz egy vállalkozás indításához az nagyon kevés, és az aggályait el is mondta ennek az úriembernek.
9 órakor híreket mondunk, majd segíthetünk című műsorunk csütörtöki adását ismételjük meg, ebben pedig a jezsuiták arlói roma missziójáról lesz szó. Kis Ferenc jezsuita atyát idézzük, aki a napokban volt a Szent János Bogár közösség családos lelkinapjának az előadója. Majd Sajgó Ferenc jezsuita atyával beszélget a szerkesztő Molnár András. Következzen most rövid bejátszásunk.
Mert az egész ország érdeke, hogy ez a szociális szakadék ez megszűnjön, hogy emberhez méltó élete legyen azoknak, akiknek jelenleg nincs, és hogy ne bélyegezzük egymást a szegénység, vagy származás, vagy akármi miatt, hanem azt lássuk, hogy Isten számára ő ugyanolyan ember, mint én vagyok.
Itt hívom fel kedves hallgatóink figyelmét, hogy 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán kilátó című összeállításunk szól, amelyben közéleti magazin műsorunkat sugározzuk. Az adásban hőlégballomba szállunk, legalábbis elméletben. Utána Pécsváradra megyünk, majd slambucot főzünk Hortobágyon. Ajánlunkban Ceglédi János, a Hajdúböszörményi Hőlégballon Klub elnöke beszél.
Aránylag lassan mozog a ballon. Teljesen másképp lehet fölülről megnézni egy tájat, akár a kosárbát nem körbe menni, de körbe forogni. Nyugodtan lehet ülni, nem szoktak, mert akkor semmit nem lát az ember, mert körülbelül ilyen jó mell magasság alatt van, és akkor olyan biztos lesz, hogy kiesni csak úgy lehet, ha valaki ki akar ugrani, és azért van meghatározva, hogy hány éves volt, illetve hány centitől, mert gyereket nem vihetünk úgy, hogy csimpaszkodik, mert az baleset veszélyes, csak olyan gyereket tudunk vinni, aki már kényelmesen ki tud látni a kosárból.
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban Törökszentmiklósi és kisújszállási frekvenciáinkon napról napra és térkép című regionális magazin műsoraink szólnak, amelyben a szolnoki Szent Tamás görögkatolikus óvoda vezetőjével beszélgetünk az intézmény működéséről. Majd ezt követően sonkás ételvariációkat ismertetek riport alanyommal, Artner Oszkárné háziasszonnyal. Következzen most egy rövid ízelítő az adásból.
Bevallom, hogy kicsit nosztalgiáztam múltkor, mert az jutott eszembe, hogy gyerekkoromban, ha olyat olvastam egy receptbe, hogy maradék sonka is felhasználható, hát nálunk soha nem volt maradék sonka, mert akkor egyszer egy évben húsvétkor ettünk sonkát, mind elfogyott, nem tudtunk sonkás ételt készíteni. Aztán, hogy fejlődött a kereskedelem, nem csak a nagy szupermarketekben, de kisebb üzletekben, hentes üzletekben is egész évben lehet kapni füstölt nyersonkát, füstölt főtt sonkát, főtt tarját, vagy éppen csülköt, mert annak a húsa is nagyon-nagyon finom. Tehát egész évben bármikor készíthetünk sonkás ételeket.
10 órakor híreket mondunk, majd ezt követi Itt élünk címmel Pap Péter műsora. Ma mezőkövesdi események kapcsán a hungarikumokról és a hétvégén zajló fúvós zenekari és mazsoret fesztiválról szólunk. Előzetesünkben Csasznan Zsuzsannát, a Duna Művész Együttes művészeti titkárát hallják.
Ha a Duna Művész Együttes más előadásait vesszük, az mindenhol helyszínhez igazodva, de próbálunk az eredeti bemutatóhoz legjobban igazodni. Ez az előadás a Hungarikumok a népművészetben, ez pedig annyiban tud módosulni, hogy például májusban Kalocsán adtuk elő, és ott a mezőkövesdi táncosok 2-3 párral voltak jelen, és utána pedig ott a kalocsaiak voltak nagyobb létszámmal.
11 órakor híreket mondunk, majd Megmaradi című műsorunkban a Kossuth díjas Vári Fábián László kárpátaljai költővel beszélgetünk a Tisza Péter falvi nagyszüleiről, újlaki gyermekkoráról és a költői pályafutásának kezdetéről. Következzen most rövid ajánlónk.
57-ben elszabadultunk a nagyapám házából, ott a közelben a vásártéren vettünk egy eladóvá vált kis faházat. Jó kis száraz házikó volt. 1933-ban építették a csehek az árvizek után, mert 1933-os árvíz, Tisza járvíz. Nagyon sok házat elmosott, és akkor osztatták le a Tiszán a szálfákat, a fenyő szálfákat.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd ezt követően a Nap verse és a Napimája című kis műsorainkat hallgathatják meg újra. A Nap versében Rónai György 6 vers a korintusiakhoz című versének második részét olvassa fel Blaskó Balázs színművész. Déli 12 órakor a harangszót követően Úrangyalai imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg önökkel együtt, kedves hallgatóink, a rádió készülékek mellett. Újabb műsorismertetéssel legközelebb, délután néhány perccel várom önöket. Ha tehetik, maradjanak velünk, töltsük együtt a délelőtti órákat. Műsorainkhoz jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok önöknek!
Reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Műsoromhoz jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok! A meleg nyári napokon nincs jobb dolog, mint egy frissítő, hűsítő riportot hallgatni. A most következő hanganyag megfelel ennek, hiszen a közelmúltban az Alsó-Zsolcai Vai Miklós Egyesület szervezésében a zsolcai szódásról, Kis Lászlóról tartott előadást Farkas Ferenc nyugalmazott iskolaigazgató, helytörténet kutató. Az előadás alatt az első sorban ült a főszereplő idősebb Kis László fia, ifjabb Kis László, aki időközben 93 éves lett, és akit a Szent István Rádió kedves hallgatói tiszteletbeli hajós kapitányként már jól ismernek. A most következő percekben javaslom, hogy ismerjük meg a zsolcai szódás életét. A hanganyag elején Farkas Ferenc helytörténetkutató, József Attila és Kis László gyermekkori emlékeit állította egymással párhuzamban.
A kisgyerekkorunkat összehasonlítsam, nyilván teljesen más életutat jártak be külön-külön, de a kisgyerekkoruk az nagyon-nagyon hasonló volt. Miben? Elsődlegesen is abban, hogy mind a ketten nagyon szegény családba születtek. József Attila egy 3 gyerekes családba és Budapesten, Kis László pedig egy 4 gyerekes családba és Alsó-Zsolcán. Mind a ketten nagyon szegények voltak, majd hogy nem nyomorban kezdődött az életük. József Attila ezt meg is írta annak idején a Kedves Jocó című nagyon korai versében, amiben kifejezi azt a vágyát, hogy mennyire szeretett volna gazdag lenni, és egyszer limas ültet enni. Kis Lászlóéknál ugyanez volt a helyzet annak idején, ők is szerettek volna limas ültet enni. Attila a korabeli budapesti legnevesebb cukrásztól, Kuglertől, 5 forintért, az óriási nagy pénz volt akkor, 5 forintért szeretett volna Kuglert vásárolni, hogy süteményhez juthasson. Kis László pedig örült volna annak, ha az itteni búbos kemencében az édesanyja vagy akárki az rokonok és ismerősök közül egy finom kalácsot sütött volna neki. Jó ruháról ugyanúgy álmodoztak mind a ketten, nem jutott nekik, mert eléggé koportos, viseltes volt az öltözékük. Még egy fontos dolog van, hasonlított a kora gyermeki sorsú, mind a ketten voltak disznópásztorok. Attila is, és a Kis László is. Mint hogy a Kis László édesapját behívták az első világháborúba, ami annyi magyar családnak az életét tette tönkre, legalább 4 évre, de annál hosszabb időre is, ezért a család igen nehéz körülmények között élt, és Laci ekkor, elnézést, hogy így hívom, de hát így apostrofálom, nem mondom mindig, hogy idősebb Kis László, mert akkor még nem volt idős Kis László. Tehát 9 esztendős volt mindössze, és az édesanyja odaadta az akkori Sajón-túli tanya tulajdonosának, Haller Istvánnak, Bent Kosztos cselédnek. Ez azt jelentette, ez érdekes státusz, Bent Kosztos cseléd, hogy nem kellett otthonról magával elemózsiát vinni akkor, amikor a malacokra vigyázott, hanem ott kapta meg az ennivalóját, így otthon egy éhes szájjal kevesebb maradt. Később, amikor az édesapja az első világháborúból és az azt követő hadifogságból hazakerült, akkor már nyilván a család egy kicsivel jobb körülmények közé került, hiszen volt kenyérkereső, de sok munka lehetőség nem volt, ezért nagy kepébe aratást vállalta. Képzeljék el, ilyen időben aratni, és a Kis Laci akkor már nem kondás volt, hanem marokszedő gyerek. El lehet képzelni, hogy ilyen forróságban mit jelentett a határban marokot szedni. Sokszor annyira elfáradt, hogy még azt az ebédet se akarta megenni, amit az édesanyja kivitt nekik, mert inkább az alatt az idő alatt is bebújt a kereszt tövébe, vagy valamilyen árnyékos helyre, és ott pihengetett. Feltett szándéka volt ennek a gyereknek, kezdett nyilladozni az értelme, hogy ezt a nyomorúságos életet ő végigélni semmi módon nem szeretné, hanem valahogy, valamilyen módon, nyilván elsősorban munkára gondolt, ebből valahogy ki kell törni. Hát munka lehetőség az első világháború után, meg még utána sokáig nem nagyon volt, ezért maradt ugyanennél a Haller Istvánnál a napszámos munka. Gyerekeket is, vagy fiatalkorúakat is alkalmaztak napszámba, főleg kapálásba, répakapálásba. El is szegődött a Kis László napszámosnak napi 40 fillérért, és ahogy az erejéből tellett, és ahogy tudott, igyekezett lépést tartani azokkal, akik napszámba ott dolgoztak. Igen ám, de egy alkalommal lemaradt a többiektől a munkába. Hát ez sok mindentől függhetett attól, hogy milyen sűrű répasor jutott neki, vagy mennyire volt kemény a föld. Tehát sok minden befolyásolta a haladását. Tény az, hogy lemaradt. A munkafelügyelő pedig, aki ott volt a kapások között, egy vesszővel egy jót végigvágott a gyerek hátán. Ekkor már ő 15 éves forma gyerek volt. Hát nyilvánvalóan nagyon rosszul esett neki, nem beszélve arról, hogy ez a szituáció történhetett volna másképp is, mint ahogy lezajlott. Mert bennem felmerült az a kérdés, és mi van akkor, ha ez a gyerek úgy hirtelen felindultságával, kapájával odavág ennek a felügyelőnek. Hát ebből ott a helyszínen nagy tragédia is lehetett volna akár. Szerencsére ez nem következett be, De a Kislaci önérzete nem engedte azt, hogy ő továbbra is oda járjon napszámba, és azonnal ott hagyta a munkát. Elindult Miskolcra, hogy állást keressen magának, hogy valahol. Hát napokon át keresgélt, járta a főutcát, a mellékutcát, olvasgatta a hirdetéseket. Egyik alkalommal az egyik kirakatot, ahogy nézi, meglátott egy nagy táblót, azon pedig rajta egy cigányzenekar. Ha akkor már olvasott volna Tersánszki Józsi Jenőt, biztosan felmerült volna benne, hogy hát ahogy a regénynek a hőse Kakukk Marci vállalta a cigányoknál a cimbalom hordozást, még azt a munkát is elvállalta volna azért, hogy munkához jusson. Ahogy ott nézelődik, bámészkodik, megjelent az ajtóba a tulajdonos. Lefflernek hívták az illetőt, egy étterem tulajdonos, egy kis étterem tulajdonos, és megkérdezi, hogy lenne kedve itt dolgozni. Hát a kis László azt hitte, hogy megfogja az Isten lábát, ma annyira szeretett volna dolgozni, és mondta, hogy hogyne, természetesen. Aztán, no, akkor téged felveszlek mosogatónak, és gyere holnap reggel 7 órára, legyél itt, a többit meg majd elmondjuk neked, hogy mi a tennivalód, és ha jól végzed a munkádat, akkor helyed lesz nálunk. Kislaci meg is jelent ebben az időben, és nagyon szorgalmasan hozzálátott a munkához. Olyannyira megtetszett a mozgása meg a munkája a tulajdonosnak, hogy délben azt mondta neki, hogy nem mosogató leszel, hanem felveszlek csaposnak. És felvette csaposnak. Kis László pedig tőle telhető legnagyobb szorgalommal és igyekezettel megtanulta a csaposság munkáját, és így dolgozott, ráadásul a csapos dupla pénzt kapott, mint azok, akik a konyhán segítkeztek, és ez nagyon-nagyon jó volt. Így telt az idő, vagy 2-3 évig, és akkor már olyan gyakorlatra tetszett, hogy szeretett volna rangosabb helyen is próbálkozni és kipróbálni magát. És gondolt egyet, egy nagyot és merészet, és elment a koronaszállóba, Miskolci koronaszállóba, és minthogy már kipróbálták ott, hogy hogy érti a csaposmesterséget, és felvették oda dolgozni. Nagyon-nagyon örült neki, mert több pénzt kapott, mint amennyit eddig, és igen-igen szorgalmas volt. A szállóban sokáig jól mentek a dolgok, de egyszer csak bekövetkezett a baj. Az egyik alkalmazott ferdehajlamú volt, és be akarta cserkészni. Kislaci, de akkor már ő nyilvánvalóan rendes, derék, erős fiatalember volt, meg tudta magát védeni, nem engedte, viszont annyira felháborította az esemény, hogy elhatározta, hogy felmond. Közölte is a tulajdonossal ezt a szándékot, és akkor már tájékozott volt valamennyire a Miskolci vendéglátóipari egységek helyzetéről, és elment a Tiszai pályaudvarra, és a Tiszai pályaudvar étteremvezetőjénél jelentkezett, hogy szeretne idejönni dolgozni. Mindent őszintén elmondott úgy, ahogy vele történt, a kellemetlen helyzetet is. A étterem tulajdonos megértést tanúsított iránta, és azt mondta, hogy rendben van, felveszi ő, oda is csaposnak. Nagyon megörült Kis László, annak meg pláne, hogy azt mondta neki, hogy az étterem pincérei számára van szállási férőhely, amiért neki nem kellene fizetnie, és el tudja helyezni. Hát ennél nagyobb örömet el se tudott képzelni, mert addig gyalog járt be Alsó-Zsolcáról minden munkahelyére, és ez óriási fáradtságot jelentett. Azért el kell gondolni, hogy napi műszak előtt is, meg utána is még egy jó túrázni. Nagyon igyekezett, és nagyon jól megállta a helyét, meg is becsülték, és itt már rengeteg tapasztalatra tett szert. Étteremben dolgoztak Budapestről érkezett pincérek is. Összebarátkozott velük, és sok mindent hallott Budapestről, és arról is, hogy ott a szállás lehetőségek ugyan nem olyan könnyen adódnak, de munkaalkalom az sokkal több van, mint vidéken, és ha akarja, kipróbálhatja magát. Kis László gondolt egy nagyot és merészet, és felment Budapestre. Ott is az egyik étteremben volt csapos, utána Budapesten is volt koronaszálló, és a koronaszállóban helyezkedett el, ott is csaposnak. Egészen jól ment a sorra, és hát rendkívül takarékosan élt, és egy kis pénzt is félre tudott tenni. És nem túl nagy meglepetés a hallgatóság számára, ha azt mondom, hogy ekkorra ő már felnőtt ember lett, és elérte a szerelem, úgy, mint ahogy az egészséges embereket szokta. Egy vidéki lakodalomban megismerkedett egy sajóvámosi kislánnyal, és nagy szerelembe este, ez tartósnak bizonyult, és elhatározták, hogy összeházasodnak. Ez meg is történt, mind a ketten felmentek Pestre, akkor már volt annyi megtakarított pénz, hogy egy külön bejáratú albérleti, nagyon szerény albérleti lakást bérelni tudtak, és oda ment az ifjú pár lakni. Mind a kettőnek volt munkahelye, mert ahogy a korábbiakban már mondottam, Kis László a vendéglátóiparban már bedolgozta magát, és a felesége is elhelyezkedett vendéglátóipari egységnél. Napi 16 órát dolgoztak, és minden fillért élére raktak, rendkívül takarékosan éltek, és nagy-nagy szeretetben és szerelemben, és idő múltán készülőben volt, azaz jövőben a köztünk 93 éves ülő Laci bácsi. Hazajöttek Zsolcára, és úgy döntöttek, hogy a kisgyerekük már, bármilyen nemű legyen is, itt fog megszületni a saját házukban. Helytörténeti gyűjteménnyel szemben volt egy kis zsúbfedeles ház, és azt a Kis Lászlónak a felesége leelőlegezte. Ő itt maradt, itt született meg a kisfiúk, de a család elkülönült, mert az édesapának vissza kellett menni Budapestre dolgozni, és dolgozott is szorgalmasan. Olyan jól keresett, hogy a leelőlegezett zsúbfedeles házat egy idő múlva meg tudták vásárolni, és ki is fizették annak rendje és módja szerint. Hát dolgozott Pesterzsébeten is, aztán átkerült Pestre, az Akácfa utcába, és ott keresett a legjobban azért, mert ott kicsi volt az étterem, ott mindenes volt. Volt csapos, volt ételkihordó pincér, és volt főpincér. Tehát tulajdonképpen ezt a hármas minőségét ott nagyon megbecsülték, és egészen jól keresett. Itthon megszületett a gyermekük, és úgy gondolták, hogy hát a családnak együtt a helye, mint ahogy ez valójában így is van. És a feleség felköltözik a kis gyerekkel Pestre, és ott fognak élni a későbbiekben. Úgy is lett, csak történt egy baj. Nevezetesen az, hogy az ifjú legényke nem bírta a pesti környezetet, a lakás, és gyengélkedett, vitték orvoshoz, az orvos pedig azt mondta, hogy ennek a kislegénynek jobb lenne vidéki levegő. A családba úgy döntöttek, hogy hát, ha ez így van, akkor az megoldható, azért, mert a Kis László feleségének a szülei Sajó Vámos mellett Kőkosár nevű tanyán, akkor még létezett, ma már régen nem létezik ez a tanya, ott éltek. Még jó munkabíró volt mind a kettő, és ezért azt mondta, hogy hát ha ez a megoldás, akkor hozzátok haza a kislegényt hozzánk, majd mi nevelgetjük. Úgy is lett, ott a kislegény néhány év alatt megerősödött, fizikailag és szellemileg sokat fejlődött, sok-sok élményben volt része a tanyasi életből, De visszakerült egy budapesti óvodába, és a későbbiekben már ott járt a városi óvodába. Amint mondottam, az Akácfa utcai vendéglőben nagyon sokféle ember megfordult, kedvelték művészek is, mert a közeli színházból, amikor szünet volt, voltak, akik szívesen átmentek oda meginni valamit, meg mindenféle ember, mint ahogy az az éttermekben lenni szokott, megfordult. Egyik alkalommal azt vette észre Kis László, mint pincér, hogy az egyik asztal mellé egy jól öltözött úriember foglal helyet. Oda megy és kérdezte, hogy mit parancsol. Ő pedig azt mondta, hogy kér egy nagy pohár szódát. A pincér egy pillanatra meglepődött, de azért nem túlságosan, hiszen sokféle kéréssel előálltak már a pincéreknek. Minden további nélkül kivitte neki a nagy pohár szódát, az illető jókat belekortyolt, és aztán üldögélt ott magának. Kis Lászlónak a nyelvén volt az, hogy hát nem akar mellé valami erősebbet kísérőnek, mert így a szóda magába esetleg megárthat. De aztán az is eszébe jutott, hogy hát azért a pincérnek bizalmaskodni a vendéggel nem illendő dolog, ezért nem kockáztatta meg ezt, de mégis beszédbe elegyedtek. Szót húzott, megtudta azt, hogy ez a fiatalember vidéki, hol él, mit csinált eddig, aztán kért még egy pohár szódát. Azt is kortyolgatta, és rákérdezett, hogy mondja, fiatalember, nem szeretne maga szódavizet gyártani? Úgy, hogy elő is állítja, és forgalmazza is. Kis Lászlóval megfordult a világ, mert eszébe jutott az, hogy a nyomorúságból az igazán kivezető út ez lehet. De az is eszébe jutott, hogy a megtakarított pénz egy vállalkozás indításához az nagyon kevés, ahhoz sok mindenhez kell. Épület kell, kell a gép, kell, ahol előállítják a szódavizet, kellene valamivel szállítani, és így tovább, és így tovább. Tehát ez nem volt egy egyszerű kérdés, és ezt az aggájait el is mondta ennek az úriembernek, aki megmondta magáról, hogy ő szódavízgyártó szerkezeteket, gépeket készít, és forgalmaz is, és ha Kis Lászlónak az lenne a szándéka, hogy ezt a műveletet, ezt a szódagyártást megtanulja, és megvásárolja hozzá a gépet, akkor ő ezt biztosítaná. Mondta Kis László, hogy mindez rendben lenne az ő részéről, egyetlen probléma van, nincs elég pénze. Azt mondta neki az illető, hogy az meg azért nem baj, mert részletre is odaadom. Nem kell hozzá más, csak egy bizonyos összeget befizet érte, meg megszerzi az összes működtetéshez szükséges engedélyt Alsó-Zsolcán, illetve ott, ahol kell, és a többi meg majd szépen ki fog alakulni. Úgy is le, megalkuttak, és Kis László lejelőlegezte a szódagyártó gépet, és megállapodtak abban is, hogy vasúton mikor fogják leszállítani ezt a szerkezetet. A megbeszélt időre minden hiánytalanul megtörtént, akkorra Kis László kialakította a meglévő régi épületben a szódagyártáshoz szükséges helyiséget, és megtanulta a szódagyártást, és elkezdődött a munka.
Most már szeretnek el, édes, régen hozzám tartozol. szöhely, mégis pont így jó, nem cserélnék senkivel. Itt ülünk megint, és éppen egy padon, és még mindig jó, szép kis helyzet mondhatom. Most már szeretned kell, édes, régen hozzám tartozol, itt el nem hagyom, hogy szétes maradtól. Sírhatsz majd a vállamon. Hagyd, hogy így legyen, mert ennyi néha kell. Nincsen minden nap, sajnos szilveszter. Most már szeretned kell, édes, régen hozzám tartozol. Itt el nem vagyom, hogy szétes maradtól. Számlák, tévét, oda, szépen vasat ingek. Itt el jó kis móka. Rendbe hoz majd minket, száz év vár még rá. Ó, számlák, tévész óra, szépen vasad ingek, itt el jó kis mokra. Bombom, két szár rózsa, rendbe hoz majd minket, száz év vár még rá. Ó, számlák, tévész óra, szépen vasad ingek, itt el jó kis móka. Bombom, két szár rózsa, rendbe hoz majd minket, száz év vár még rád.
A szódagyártás az különböző engedélyhez volt kötve, nem lehetett csak úgy nekilátni és szódát gyártani, hanem el kellett hozzá tanfolyamot végezni. Ezért az idősebb Kis László Budapesten elvégzett egy komoly tanfolyamot, ahol 10 tárgyból kellett vizsgát tenni, mindegyikből kitűnően levizsgázott, meg is kapta a bizonyítványt, ezzel igazolta ő itthon azt, hogy jogosult a szódagyártásra. A segítője kezdetben a felesége volt, aki a vele való dolgozás során tökéletesen megtanult minden munkafolyamatot, ami szükséges volt, és ő lett az egyetlen alkalmazottja nagyon sokáig, segítőt ideiglenesen alkalmazott, de valójában ketten állították elő a szódavizet Alsó Zsolcán. Ez 1938-ban volt. Hát ezt tekinthetjük a korabeli legkorábbi vállalkozásnak Alsó Zsolcán. Tehát így lett Alsó Zsolcánnak Kis László az első szódagyártó vállalkozója. Azután majd később a végén majd elmondom, hogy hogyan még volt más is. És beindult a szódagyártás szépen, szolidan. Mit gondolnak, hogy történt a szállítás? Úgynevezett paraszt szekéren, lőcsös szekéren, egy tehén és egy növendék tinó volt a tehénnek a párja. Erre a szekérre rakták fel a szódás ládákat, és először csak helyben, azután pedig szépen kiszélesedett, mert jól beindult az üzlet. Volt kereslet, olyannyira beindult, hogy Kis László később le tudta cserélni ezt a fogatot lovas fogatra, és nem egy, hanem 10 faluban árusította a szódavizet, egészen csinos kis vállalkozás lett belőle. Nagyon-nagyon örültek neki, ennek az anyagi haszna is megmutatkozott, mert azt a zsúfedeles házat szétlökette, és ami most is látszik, azt a házat építette a helyére, benne a szódagyártó helyiséggel együtt. Olyan szépen fellendült a szódagyártás, és olyan haszonnal működött, hogy később, amikorra már az ifjú Kis László Miskolcra, a református főgimnáziumba járt, és ott már a végzéshez közeledett 7.-8. osztályos tanuló volt, még egy Csepel motorkerékpárt is vett neki, és azzal járt be később Miskolcra. Tehát nagyon szépen alakult, minden biztató volt. Igen ám, de közben jött a második világháború, ami mindent porba döntött, ha úgy tetszik. A családok ezreit, millióit tette tönkre, ember életeket tett teljesen semmivé. A Kis László családját is igen érzékenyen érintette, mert igaz, hogy már vége felé közeledett a háború, de 1944-ben mégis behívták Kis Lászlót katonának. Nem szolgált többet 3 hónapnál, de hadifogságba esett Prágánál, és onnan pedig egy hosszú-hosszú vasúti szerelvénnyel Ukrajnába szállítottak 2000 hadifoglyot, akik a vasúti szerelvényen voltak, és az ott lévő egyik városban a vasgyárba kellett dolgozni, mint hadifogolynak. Kapták azt a biztatást, hogy akik a legjobban dolgoznak, azok hamarabb szabadulnak és hazaengedik őket. Kis László ezt elhitte, és azon kevesek közé tartozott, aki a hitében nem csalatkozott. Ugyanis nagyon szorgalmasan dolgozott, igaz, hogy a 80 kilójából 40 kilósan jött haza a hadifogságból, de mégiscsak hazajött, és utána itthon hónapok vagy 1-2 év alatt helyre jött, és visszaszerezte fizikumát, és visszaállította a szódagyártást is. Ami a háború alatt nem szünetelt ugyan, mert itt, amikor 1944 őszén bevonultak először a németek, ők hamarabb, de amikor a németeket a szovjetek Zsolcáról kiüldözték, akkor a házukat elfoglalták a orosz parancsnokságnak. Ez előny is volt, meg hátrány is. Hátrány volt az, hogy a lovat szekerestől, mindenestől együtt nyilvánvalóan elvitték. De előny volt az, hogy oda orosz közkatonák zabrálni nem mehettek be, azért, mert az katonai parancsnokság volt, ezért megmaradt a szódagyártógép is, és megmaradtak a szódás üvegek is, amit Kis László korábban Sajószentpéterről, a Sajószentpéteri üveggyárból szerzett be. És akkor folyt a termelés kicsibe, éppen hogy csak csordogált, nem volt mivel kiszállítani, hiszen ló nem volt, tehén se volt már, hát mivel lehetett volna? A közöttünk lévő Laci bácsi, akkor még fiatal fiú volt, egy légnyomás sújtotta lovat befogott. Megfogta itt a határba, és úgy gondolta, hogy majd azzal ki fognak tudni szállítani szódavizet. Igen ám, de az kidőlt a sorból, az teljesen használhatatlan volt, úgyhogy el kellett csapni, és a világháború után, amikor befejeződött, akkor szereztek egy 3 kerekű triciklit, és akkor már ifjú Kis László kihordta Zsolcára azokra a helyekre a szódavizet, ahová kellett, ahol igény volt rá. Amikor az édesapja megerősödött, akkor nyilvánvalóan azt a szándékát soha nem adta fel, hogy a vállalkozását folytatni fogja, hiszen az nagyon buta dolog lett volna, és elhatározta, hogy felfejleszti. Az egész család rendkívül szorgalmasan dolgozott, a bevétel kezdett csordogálni, utána lett megint ló, lett hozzávaló kocsi, lettek szódásládák, üvegek, és elindult a szódagyártás, és forgalmazták a környéken mindenhol. Úgy tűnt, hogy sokáig nem lesz semmi gond, és a család anyagi helyzete ezáltal felvirágozhat. Az idősebb Kis László azzal, hogy ennyire előre halad a vállalkozásával, az alsó zsolcai gazdakörben nagy tekintélyre tett szert. olyannyira, hogy beválasztották a gazdakörbe, és annak tagja lett, ő tekintélyes ember volt itt Zsolcán. És így ment ez egészen az államosításig, 1948-49-ig. De akkor megint bekövetkezett a baj. Az államosítás nyilvánvalóan államilag elrendelték, kezdődött a nagyoknál, és haladt lefelé a kicsik irányába. Gyárakat, bányákat, üzemeket, bankokat, mindent államosítottak, utána a középüzemeket is, és a legvégén sorra kerültek a kisüzemek is. Így sorra került a szódagyártó üzemnek az államosítására is. Válaszút elé került a család, és akkora már Kis László érettségi előtt állt. A válaszút pedig az volt, hogy vagy kapitalistának minősítik az édesapát, hiába egy alkalmazottal dolgozott, az majdnem egy kategória volt a legnagyobb gyárossal, azt mondja, burzsui kapitalista kizsákmányoló. Ezért a család nagyon nehéz helyzetbe került. Dilemma volt az, hogy mi legyen. Lehetőség volt arra, hogy belépnek a szövetkezetbe, mert Alsó-Zsolcán megalakult a Földműves Szövetkezet, és a Földműves Szövetkezetbe bekerülhetett úgy szakompak minden, ami a vállalkozáshoz tartozott, tehát a gépek, felszerelések, meg átvették a dolgozókat is, azt mondja, hogy dolgozhat nálam, de nálam már csak bérért, fizetésért dolgozhat, nem pedig önállóan kereshet, úgy, mint ahogy annak idején ő is, meg ahogy a felesége is tette. Hát a jelenlévők is ezt nagyon jól tudják, hogy mecsoda különbség a kettő között, és ezért úgy határoztak, hogy a feleség, Laci bácsinak az édesanyja, ő belép a Földműves Szövetkezetbe, és továbbra is fogja itthon a szódagyártást folytatni, de Laci bácsi azt mondta, hogy ő inkább más csinálna, és visszament a miskolci koronaszállóba Csaposnak, és ott dolgozott 1952-ig, amíg a üzemüket véglegesen államosították, Laci bácsi pedig dolgozott, de a szíve visszahúzta a szövetkezetbe. Nyilvánvalóan látott benne fantáziát, mert úgy gondolta, hogy Alsó-Zsolcán ez a szövetkezet olyanná fejlődik, hogy egy nagyobb és korszerű szikvízgyártó üzem alakulhat ki. Őt megtették a sajátjába vezetőnek, és ezért úgy határozott, hogy hazajön. Így is lett, visszajött és dolgozott a feleségével együtt, aki ugyanúgy megtanulta a szódagyártást, mint ő. Idősebb Kis László és a felesége 1965-ig dolgozott, és utána ment nyugdíjba. A felesége még 7 évvel később, de mind a ketten nyugdíjba vonultak, és egy igen szorgalmas, becsületes, sokak számára példaként szolgáló élettel mutatkoztak be Alsó-Zsolca lakói előtt, ezért kellőképpen köztiszteletnek is örventek egészen a legutóbbi időkig, szerintem ez még most is így van. Sajnos már kevesen emlékeznek rájuk, hiszen azok, akik hajdan tőlük vásárolták a szódavizet, azok már nyilvánvalóan nincsenek az élők sorába. Biztosan tudom, hogy nincs jelen, de Dodi, a harangozó, besegítője volt Laci bácsi édesapjának, akkor, amikor sok-sok szódát kellett előállítani, akkor ő segített, meg még volt más valaki is, őnek ilyen neve hirtelen nem jut már eszembe. Nem tanulság nélkül való a vállalkozás, és ennek a két embernek, mármint az idősebb Kis Lászlónak és a feleségének az élete. Megismertük az életük munkájának részeként azt, hogy egy házas pár küzdelmekben és tanulságokban gazdag életük járt be. Ennek fő mondani valóját és mának is szóló üzenetét Madách Imre örökérvényű gondolatával lehet befejezni, ember küzd és bízva vízzel. még egy utószót is írtam ide az előadásom végére. Kis László szódássága megszűnése után Alsó Zsolca szódása egy másik helyi gazdálkodó, Nagy István lett. Ő, amikortól már újból lehetett, ez már a szocialista rendszerben volt, és lehet kisipari engedélyt váltani, ő ezt kiváltotta. Műhelyét a saját telkén rendezte be, és ő is személyesen állította elő a szódát. A gép, amelyen dolgozott, valószínű, hogy a Kislászlóé volt, de ezt nem tudtam bizonyítani. Érdeklődtem utána különböző helyeken, de nem tudtam kideríteni.
Az volt.
Örülök neki. Köszönöm a megerősítést. Igen. Nagy Istvánnak a forgalmazásban a falusi fogyasztás bővülésén túl kezére játszott az a szerencse, hogy a helyi beton- és vasbetonipari művek dolgozói részére tőle szerezték be a szódavizet védőitalnak. Ez naponta jelentős mennyiség volt, és legalább 10 éven át tartott. Forgalmazott a helyi lakosságnak és a boltoknak is. Az üzem termelésének megszűnésével Alsó Zsolcán a szódagyártás már legalább 40 éve megszűnt. Azóta az igényeket kiszállítással oldják meg, legidősebb Alsó Zsolcaiaknak, ha néha szódavizet isznak, eszükbe jutnak ők. Még a végére hagytam néhány olyan dolgot, aminek a megválaszolásába szeretném, ha a jelenlévők bekapcsolódnának. Hát fröccsöt szóda nélkül nem lehet inni. Hát most van ásványvíz hozzá, de korábban elképzelhetetlen volt, meg most is szódavízzel az igazi. Férfiak kapásból fogják tudni a választ, de lehet, hogy a hölgyek is, hogy a különböző típusú fröccsök, amiket felsorolok, azok milyen összetételűek. Egy kis fröccs.
Egy deci szóda, egy deci víz.
Tökéletes, ezt szerintem a legtöbben tudják. Nagy fröccs, nagyon jó, ott egy nagyon kedves hölgy mondja, hogy 2 deci bor, 1 deci szóda. Hosszú lépés. 1 deci bor és 2 deci szóda hozzá. Így van. Házmester, nem lehet benne pálinka. Házmester.
3 deci bor, 2 deci szóda.
Nyerő. Bravo. Házi úr. Ezt már ritkában halljuk. 4 deci bor, 1 deci szóda. Lakófröccs. 1 deci bor, 4 deci szóda. Krúdi fröccs. Ezt nem ajánlom mindenkinek.
1 deci bor, 9 bor.
Nyerő. Gyönyörű ez nagy tagsorban. Ez a krúdi fröccs. Nem véletlen, hogy Krúdi Gyula olyan gyönyörű regényeket tudott írni, amikor beült a kávéházba és kért magának Krúdi fröccset. Sóher fröccs? Így van. Így van. Pont a fordítottja volt. 1 deci bor és 9 szóda. Polgármester.
5 deci bor és semmi szóda.
Lehet így is, csak akkor az mitől fröccs? Lehet így. Meg lehet, hogy így lehet a legjobban szeretni. 6 deci bor és 4 deci szódavíz. Csatos. 1 liter bor, 1/2 liter szódavíz. Lámpás. 1/2 liter bor és 1/2 liter szóda. És végül, végére hagytam a magyar angolt, ezt mindenki ki fogja találni. 6-3, azaz 6 deci bor és 3 deci szódavíz. Köszönöm szépen, megtisztelő
figyelmet. PMK-s fröccs.
No, hagyj halljuk.
Amikor egy balon szódába 1 liter bor belőle.
Köszönöm szépen.
Az elmúlt percekben Farkas Ferenc helytörténet kutató a zsolcai szódás Kis László életéről beszélt. Az előadás szerkesztett változatát hallották. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten csütörtökön reggel 8 óra 15 perctől megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszain.